klímastratégiai szerepjáték volt a Corvinuson. A Nemzetközi Klímaváltozás Keretegyezmény részes feltételeinek 29. feleinek 29. konferenciáját játszották el. Hogy ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban, erről fogunk dr. Zsóka Ágnessel beszélgetni, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor helyettese. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Én most itt nem mint rektor helyettes vagyok jelen, hanem mint a tantárgy felelőse a Corvinus Egyetem oldaláról, és hát valóban majdnem 150 hallgató különböző nemzetközi egyetemekről, 9 országból vett részt ezen a klímatárgyaláson, előre felkészültek az országokból, összesen 53 országot képviseltek, voltak különböző megfigyelő szervezetek is.
Bocsánat, tehát a saját országaikból, vagy hogy mindenki vállalt egy országot?
Nem, pont az a lényeg. Most mondok példát, nagyon, nagyon érdekes az egész. Mondok egy példát, ugye itt most Budapest, Barcelona, Bergen, Rotterdam, Varsó, Stockholm, Dublin, Köln és Szentgallen vezető egyetemei vettek részt, és onnan az ottani CEMSZ hallgatók ebben a klímakonferencia szimulációban, és annyira megsokszorozódott a nemzetközi szerepvállalás. Példa, egy Írországban mesterképzését végző indiai hallgató a Budapesti Klímakonferencián Brazíliát képviselte, a lengyel egyetemen felkészülő japán hallgató Németországot, spanyol egyetem képzésén résztvevő chilei kolléga pedig Oroszországot, tehát hogy ők eleve nemzetköziek azon az egyetemen, ahol tanulnak, és természetesen nem a saját országukat képviselik. Ez nagyon fontos, mert mindenféle, tehát ugye ezt az elfogultságot azt ki kell venni a rendszerből, hiszen itt ők tényleg szimulálják a klímakonferenciát, ami azt jelenti, hogy bele kell bújniuk a döntéshozók bőrébe, és bizony azt kell képviselni, ami az adott országnak az érdeke ebben a nemzetközi döntéshozatalban.
Ez miért fontos ez az egész? Egy kicsit azért, hogy megértsük, hogy klímaügyben nem egy igazság van, hanem sok, és ezeket kellene összefésülni?
Ez azért nagyon fontos, mert a problémáink megoldása az nagyon komolyan igényli a nemzetközi döntéshozatalt és összehangolást. És ezek a hallgatók nagyrészt üzleti hallgatók egyébként, tehát a jövőbeli szerepeikben mindenképpen olyan szervezetekben fognak működni, vállalatoknál, intézményeknél, ahol ezekkel a kérdésekkel hangsúlyosan találkozni fognak, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a komplexitást, amit a klíma probléma megoldása igényel, ezt megértik-e, fel tudják-e fogni, tudják-e a helyén kezelni, értik-e azt, hogy milyen sok szempontot, milyen sok érdeket kell összeegyeztetni, ahhoz, hogy valóban ambiciózus és hatásos döntésekre jussunk a klímakérdésben. A jövőnk múlik rajta, tehát muszáj, hogy ezt a fiatalokban is ezt a szemléletet elültessük, és ez nagyon sikeres az a helyzet. Tehát tényleg 16 éve zajlik már, a Corvinus Egyetem is részt vesz ebben szinte a kezdetektől fogva, és nagyon pozitívak a visszajelzések ez az alumni oldaláról is, tehát akik utána később tényleg ezekben a funkciókban vannak.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát a Németországot képviselő hallgató vérre menő vitákat folytat az atomerőművek bezárásáról egy másik, ám de ebben az energiatermelésben hívő ország képviselőjével?
Az a helyzet, hogy a klíma egyezményeknek az atomenergia csak nagyon implicit módon, és nagyon, nagyon korlátok között a része. Tehát pont nem az atomenergiáról,
értem,
hanem
csak egy példát próbáltam hozni
erre. Bocsánat, csak nem, ez tényleg fontos kérdés, mert minden alkalommal felmerül, hogy mennyire tud részévé válni az atomenergia lévén, hogy üvegházgáz kibocsátási probléma ott kevésbé jelentkezik, más problémák viszont annál inkább. Tehát nem annyira erről van szó, de valóban az üvegházgáz kibocsátással kapcsolatos célok, azok megvalósítása, a klímafinanszírozás, az adaptáció, tehát az alkalmazkodás megfinanszírozása, a különböző piaci mechanizmusok, miket vezessünk be, hol, milyen körülmények között, hogyan kezeljük a veszteségeket, károkat, klímamenekültek kérdéskörét, ebben bizony elég komoly viták zajlanak, és ténylegesen úgy folyik, zajlik, hogy a kurzus az egész évben, egész fél évben arra épít, hogy felkészüljenek a hallgatók erre a klímakonferencia szimulációra. Általában 3-4-en képviselnek egy országot, és nem csak plenáris ülések vannak, hanem munkacsoportok, tehát ugyanúgy, mint a valóságban, munkacsoportokon belül zajlik. Az egyik munkacsoport a kibocsátás csökkentésre koncentrál, a másik az alkalmazkodásra, a harmadik a piaci mechanizmusokra, a negyedike a veszteségekre, károkra, klímamenekültekre, és egymással is. Mire jutottak?
Igen, elmondom,
mire jutottak. Ez a legizgalmasabb.
A klímacsúcsok végén elfogadnak bizonyos nyilatkozatokat, vannak a vállalások, ugye, hogy mit
csökkentünk kibocsátásban,
és utána hát, a túlzás nem történik semmi, de hogy nem úgy valósul meg, ahogy
igen, óriási csalódás, miért nem tettünk többet, stb. Mondja a közvélemény.
Itt most ők mit mondtak a szimuláción?
Igen, hát ugye van olykor csalódás valóban, de azért ezek a vállalások már sokkal komolyabbak a valóságban is, mint korábban. Tehát az, hogy mindenkinek nemzetileg meghatározott klímavállalásokat kell tenni, ami az ő számára kötelező. Ugye nem az egész világ számára alkotunk, sajnos, azt kell mondjam, kötelező elvárásokat, hanem egy ilyen pledge alapon, tehát az országok saját vállalásokat tesznek nagy részt. Ez most úgy áll a világban, hogyha mindent betartanánk, és tényleg megvalósítanánk a vállalásokat, akkor egy ilyen 2,5-3 fokos Celsius fokos hőmérséklet növekedés lenne erőirányozható az évszázad végére, az iparosodás kezdete óta, vagy tehát azzal összefüggésben, míg a megcélzott szám az 1,5 fok, hiszen az tudná ténylegesen kordában tartani a klímaváltozást, hogy ne szálljon el, ne legyen ellenőrizhetetlen a folyamat. És ezek a hallgatók egy 2 fokos megállapodásra jutottak. Tehát már az is jobb, mint ami a jelenlegi, tehát szigorúbbak voltak, mint a... Mondok néhány példát erre vonatkozóan. Tehát például szénadót szeretnének bevezetni, ugye ez nem egy olyan egyszerű dolog, és a szénadónak nem is csak maga az adózás az érdekes, hanem az, hogy az abból befolyt bevételt mire fordítjuk. Tehát, hogy azt mindenképpen 50%-ban nemzeti, 50%-ban pedig globális klímafinanszírozásra. Ugye az, ha már tudnánk megfelelő módon finanszírozni ezeket a projekteket, akár kibocsátás csökkentésről, akár alkalmazkodásról van szó, akkor nagyon nagy lépést tennénk előre. Mondok még egy példát a finanszírozáshoz kapcsolódóan. Ugye jelenleg majdnem hát évi 1 trillió dollár kellene, nagyon-nagyon durva szám. Ennek az 1/10 áll rendelkezésre, vagy legalábbis ugye az, ami a jelenlegi klímavállalásokban szerepel a globális szinten. Ezt a hallgatók egy szigorúbb, egy ambiciózusabb, egyre növekvő összeggé alakították, tehát hogy nagyobb vállalásokat tettek bele, és ez azért is nagyon fontos, mert ez ugye az 1/10 kb., ami most van, ennél sokkal több kellene. Adaptációra is jóval többet, annak nincs már időnk, mondjak még egy-két dolgot.
Tele vagyok kérdésekkel. 2 percbe kell belekesűríteni.
Jaj, akkor még egyet hadd mondjak a finanszírozásra, jó? Mert ez nagyon fontos, hogy mindez leginkább támogatás, és nem kölcsön vagy hitel formájában, mert akkor, ha így marad, ahogy most van, eladósodnak pontosan azok az országok, amelyeknek a legnagyobb szüksége van a támogatásra.
Hadd legyek egy kicsit krakérrel és egyben populista.
Jó.
Két kérdés jutott eszembe. Az egyik az, hogy képviselte valaki a sárga mellényeseket, akik a szénadó hallattán mondjuk azonnal kimentek az utcára, és buszokat borogattak, és hetekig tüntettek.
Természetesen minden, tehát nem csak az országok, hanem ráadásul ugye megfigyelő csapatok is vannak, tehát civilek, és mind a két oldalon, tehát egyik oldalon Greenpeace, meg az Indigenous Environmental Network, másik oldalon az International Association of Oil and Gas Producers, tehát azért egyébként ott volt mind a két oldalon az érdekképviselet, és valóban igaz az, hogy ebben arra jutottak, hogy megfontolás tárgyává teszik, és eltolták egy következő kopra, de mint ötlet és mint mechanizmus az erősen megjelent, hogy ebben nem csak országonkénti vállalások, hanem ténylegesen globális vállalások szükségesek. Még egyet hadd mondjak el, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy és nagyon sok múlik rajta, hogy milyen besorolásban vannak az országok, tehát fejlődő, fejlett, ugye legkevésbé fejlett, ez a nagy vonalakban besorolás jelenleg.
Ez okoz törést, hogy ugye a fejletlen országok azt mondják, hogy miért akarják a drága technológiákkal visszavetni az ő fejlődésüket, miközben a nagy kibocsátók már ezen ugye túl vannak. Ez egy állandó vita ezeken a klímakonferencián.
Igen, bár ami ennél is fontosabb, ugye a fejlődőket támogatnunk kell technológiákkal, finanszírozással, különböző fenntartható fejlesztési mechanizmus projektekkel. Tehát az egy nagyon fontos oldal, és ez a része megvalósul, akkor a vitának ez a része az erejét veszti. Ami viszont ennél még súlyosabb, az, hogy a fejlődő országok, amelyek abba a kategóriába tartoznak, közöttük azért vannak már igen magas egyfőre jutó GDP-vel rendelkező országok, ugye, tehát már nem megfelelő az 1990-es klasszifikáció, ami akkor még, vagy az előtti, ami akkor még helyén való volt, hanem ezen változtatni kellene. És a hallgatók megpróbálták, és ez is olyan volt, hogy hatalmas vitát váltott ki, ugye megpróbálták tovább klasszifikálni az országokat, és a magasabb, vagy közepes magas jövedelmi országok világbankos kategorizálását bevinni ebbe a képbe. És azt gondolom, hogy ez például egy nagyon fontos út lenne. Nyilván Kína, India, stb. Erősen ellenálltak, tehát ugye azok az országok,
akik szoktak ilyet csinálni, igen.
Mert ha viszont nem állnának ellen egy ponton, akkor jóval hamarabb lehetne tetőzni a klímakibocsátását, a üvegházhatású gázok kibocsátásával, engem. És akkor ezt a net zero célt globálisan el lehetne érni a széndioxid kibocsátásnál 2050-re, ami elég lenne a 1,5 fokhoz, illetve az összes üvegházhatású gáz kibocsátásnál pedig 2070-re elérni a net zero-t, de ahhoz Kínának jövőre tetőznie kellene. Aha. Tehát nem lenne elég mondjuk 2040-ben tetőzni. Úgyhogy ezek nagyon, tehát volt egy csomó előremutató ötletük, ami azt gondolom, hogy megfontolandó, és mint jövőbeli döntéshozók, a hallgatók ebben igen nagy szerepet
fognak. Hát legyen így, és legyen foganatja, és nagyon jól hangzik. Ezt kívánjuk, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm, és
jó munkát, szép napot
kívánok. Köszönjük szépen.
Viszont hallásra. Dr. Zsóka Ágnessel beszélgettünk, hogy egy tantárgy felelős, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, nem mellesleg.